szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangélista írta le nekünk az evangélium a végén, a 28. fejezet utolsó verseiben az Úr Jézus Krisztusnak a szavait, aki ezt mondta: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el most a helyét. Kedves szülők, keresztülők! Kedves megkeresztelendő gyermek, figyeljünk együtt még arra az ige szakaszra, amely most külön itt a keresség alkalmából hangzik hozzánk. Lukács evangéliumában olvashatjuk ezt az ige szakaszt a 15. fejezetben, a 8. verstől a 10. versig terjedő szakaszban. Jézus Krisztus mondja ezeket is. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpje-e ki házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, hogy így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. A Jézus korabeli asszony legnagyobb kincse az eljegyzésekor kapott homlokpánt volt. Erre a homlokpántra 10 nemesfémből készült érme darabkát függesztettek föl. Ezek voltak ezek a bizonyos drachmák, amelyekről hallottunk itt az Úr Jézus által elmondott példázatból. Ez számára olyan fontos volt, mint a jegygyűrű, amelyet élete végéig visel, és többnyire még éjszakára sem tette le. Ebbe a kis ékszerbe volt belesűrítve tulajdonképpen egész feleség léte, életének értelme, tehát hovatartozása és önazonossága. És a drachmák közül egy sem hiányozhatott, mert bizony a foghíjas homlokpánt az a feleség figyelmetlenségének látható és szégyenletes jelképévé vált volna. Ezek után talán jobban megértjük magát a példázatot, azt, amiről szól, hogy amikor elveszett egy drahma, akkor ez a bizonyos asszony milyen kétségbe esetten kereste, és hogy minden felhajtott, és mindenhová benézett, hogy megtalálja ezt a drahmát. Mit is jelent ez a Jézus által elmondott példázat számunkra? Azt jelenti, hogy mi emberek igen értékesek vagyunk az Úr Jézus számára. Azt mondja Jézus ezzel nekünk, hogy az arcomon és a szívemen van a helyed. Hiányzol te is. Azt szeretném, hogyha velem közösségbe kerülnél. Örömöm része vagy te is. Kettőnk élete össze van kötve örökre. És a vágyam az, hogy te is megkerülj, hogy te is visszatérj hozzám. Ez azt jelenti, hogy ez a kisgyermek is, akit nem sokára megkeresztelünk, így van ott az Úr Jézus Krisztus előtt, és Jézus így gondol rá is, hogy értékes számára. Akár sírúd állapotában, vagy akár amikor éppen talán arra van szükség, hogy egy kicsit fegyelmezni kell az Úr Jézus számára, akkor is éppen olyan értékes. És a keresség sákramentuma pontosan arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus, hogy Isten kész a szövetségébe befogadni ezt a gyermeket. A ti felelősségetek és feladatok, kedves szülők és keresztülők az, hogy úgy neveljétek és úgy segítsétek őt, hogy ő ezt a csodálatos örömhírt meghallhassa, hogy megérthesse ezt, hogy aztán, amikor majd felnő, akkor ő maga, megismerve Jézus Krisztust, Jézus Krisztusnak ezt a szeretetét, amellyel őt is keresi, azt válaszolja majd az Úr Jézus Krisztusnak, hogy itt vagyok, Uram Jézus Krisztus, a fiad vagyok, veled szeretnék élni. Áldjon meg, ami Urunk mindebben titeket, vezessen, és a szívetek legyen nyitva, hogy meghalljátok az ő szavát, és követhessétek őt, hogy ez a kisgyermek is valóban Istennek a gyermeke lehessen. Ámen. Most közösen valljuk meg a mi Úrunk Istenünkbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszetek Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátussal, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egyetemes keresztjén annyi szentet házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen.
Most pedig egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba, a Szent Keresség által befogadtassék? Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek, és úgy neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként vallást tehessen a gyülekezet színe előtt? Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tarthassátok. Hajtsuk meg a fejünket, és forduljunk imádságban Urunkhoz. Imádkozzunk ezért is. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindenek előtt hálát adunk neked most, ezért a kisgyermekért, az ő életéért, azért, hogy megajándékoztad szüleit, családját vele, áldunk és magasztalunk az ő egészségéért, szépségéért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy amikor rátekintünk, akkor is teremtő hatalmadat, nagyságodat fedezhetjük föl, és így módon a hála a szívünkben még nagyobb lehet. Köszönjük, hogy most arról biztosítottál bennünket a hallott ige által, hogy mi értékesek vagyunk számodra, és hogy te keresel bennünket, hogy mi ugyan hajlamosak vagyunk elkóborolni, menni a magunk feje után, s elfeledkezünk rólad, vagy tudatosan kizárunk az életünkből. Te mégis ennek ellenére szeretsz bennünket, még mindig szeretsz bennünket, s keresel, hívsz magadhoz. S hallottuk, mekkora öröm van a mennyben, akkor, amikor csak egy megtérő bűnös is hozzád fordul. Köszönjük, Urunk, ezt a végtelen szeretetet, és köszönjük, hogy ezzel a szeretettel közeledsz ehhez a kisgyermekhez is, és fogadod be a szövetségedbe. Kérünk téged, áld meg az ő életét. Áld meg szüleit, keresztszüleit, az egész családot, hogy ők is még jobban megismerhessenek téged, hogy élő kapcsolatba kerülhessenek veled, lehessenek veled, hogy e kapcsolatnak minden csodálatos ajándékát elfogadhassák, s az életük így igazán gazdaggá válhasson. Áld meg őket, hogy tudják úgy nevelni ezt a kisgyermeket, hogy valóban megismerhessen téged, s imádkozunk is ezért, Urunk, hogy mutasd meg magad neki. Kérünk, hogy légy őriző pásztoruk mindnyájuknak, az Úr Jézus Krisztusért, az ő áldozatáért kérünk, hallgasd meg imádságunkat kegyelmesen. Amen.
László Imre, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene, áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket. Nevelje felül szüleinek örömét, annak szentelt házon teljességére, és nagy nevének dicsőségére. Amen.
134. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. Amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban a kis Lacikára gondoljunk. Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön továbbra is az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk most együtt arra, hogy hogyan is szól hozzánk a mi Úrunk Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, a 3. fejezet 1. 11. verséből terjedő szakaszban. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvő is az ő szavának. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban az ő szavára. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked, hogy vigyáztál ránk az elmúlt napokban is, és köszönjük, hogy most itt lehetünk a házadban. Köszönjük, hogy te rendeltél egy napot arra a célra, hogy azt úgy mindenestől neked szánjuk, hogy akkor elsősorban rád figyeljünk, hogy olyan igazán veled együtt lehessünk, hogy hallgathassuk szavadat, dicsőíthessünk téged, hogy a feltámadás ereje az életünket, a szívünket átjárhassa, hogy minket is új életre támasszon, megerősítsen ebben az új életben. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is kérhetjük, várhatjuk, szólj hozzánk, és kérünk, áraszt ki szent lelkedet közénk, hogy hadd válhasson személyessé mindnyájunk számára a felolvasott ige. Urunk, olyan sok mindenről lehet hallani és olvasni, korunkban különösképpen, hiszen annyi csatornán keresztül áramlik az információ hozzánk, és olyan könnyű figyelmen kívül hagyni azt, ami az igazán fontos, a te beszédedet. Arra kérünk, segíts, hogy velünk ne ez történjen, hanem hadd támadjon vágy a szívünkben a te megismerésedre, hogy tényleg éhezzük és szomjúhozzuk szavadat, igazságodat. Így tudjuk most is hallgatni majd, és befogadni azt. kérünk téged az Úr Jézus Krisztus érdeméért, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet számunkra kegyelmedből. Amen. Háromszázhatvannyolcadik dicséretünk első két verszakának éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Ez az ige most Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik hozzánk, az előbb olvasott ige szakasz folytatásából, tehát a harmadik rész, 12., 13. és 14. verseiből a következőképpen. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Pál apostol fut. Ó, azt gondolom, ez számunkra is nagyon ismerős. Ebben mi is nagyon jók vagyunk. Kevesebben sportolóként, de sokan a hétköznapi életben. Hányszor mondjuk találkozva ismerőssel, futok is tovább. Ne haragudj, nekem most futnom kell. Aztán sokan mondják, merő rohanás az életem. Pál apostol azonban másmilyen futásról ír itt a Filippiekhez szóló, illetve mindenkor emberéhez szóló levélben. A stresszről szóló sorozatunk részeként ezen a mai istentiszteleten hasonlítsuk össze Pál apostol futását a mi megszokott futásainkkal. Tanulságos meglátni közben, hogy miért is nehezedik sokszor ránk nyomás, miért is olyan stresszes az életünk. Az első üzenete ennek a felolvasott ige szakasznak Pál apostol vallomásának az, hogy Pál apostol egyenest előre futott. Én nem tudom, hogy volt-e már olyan esténk, amikor visszagondolva a mögöttünk álló napra, kicsit bosszúsan tettük fel magunknak a kérdést, egész nap lótottam, futottam, de mire is jutottam? Volt már olyan, hogy mérlege téve életünk bizonyos időszakát. magunkba roskadva kérdeztük, elértem egyáltalán valamit? Valami igazán fontosat? Sok energiát elhasználtam, sok mindent megtettem, de elértem valami igazán jelentőset. Ha ilyen tapasztalataink vannak, nem azért van, mert csak körbe-körbe szaladgálunk. Azt mondjuk talán erre, hogy de hát én valóban annyi mindent csinálok. Az elfoglaltság azonban nem feltétlenül jelenti a hatékonyságot is. És az a tudat pedig, hogy gyakorlatilag semmire sem jutottam, az valóban frusztráló. De hát ki tud egyenest előre futni? Az is kiderül a felolvasott ige szakaszból, az, akinek van konkrét célja, konkrét élet célja. Természetesen nekünk is vannak különböző céljaink, nyilván. Iskolásként szeretnék bejutni egy jó középiskolába, onnan főiskolára, egyetemre, aztán vagy ehelyett menő szakmát elsajátítani, aztán igyekszünk jó munkahelyet találni. Akinek pedig már van, az szeretne megfelelni az elvárásoknak, nehogy elveszítse az állását. Hány ember van tele feszültséggel és szorongással, pontosan emiatt? A fiatalok lakást szeretnének. Azt be is kell rendezni. Jó lenne autót is venni. Majd aztán valamikor jöhet a gyermek is. Nagyon elharapózott manapság ez a gondolkozásmód, hogy előbb minden meglegyen, aztán majd vállalunk egy, esetleg két gyermeket is. De hát mi van, hogyha az előbbi dolgok talán nem jönnek úgy össze, ahogyan elképzeltük, vagy csak sok idő múlva, akkor gyermek sem jöhet a világra? Persze, tudom, felelősség teljesen kell tervezni, és ez így is van. De azért tegyük fel úgy csendesen a kérdést, hogy e mögött, a gondolkozásmód mögött, valóban a felelősségtudat húzódik meg? Nem sokkal inkább az anyagiasság, a kényelem szeretet? Hogy nem vagyunk hajlandók igazán áldozatot hozni? Vajon nekünk most milyen konkrét céljaink vannak? A felolvasott ige szakaszból kiderül az, hogy Pál apostol életében a céljait illetően volt egy éles váltás. Ő is úgy élte az életét egy ideig, hogy nagyon büszke volt mindarra, amit sikerült elérnie, arra, hogy a kora legrangosabb iskolájába járhatott. Aztán utána is sikerült neki elismertségre szert tennie. Sok mindennel rendelkezett, amire mások csak áhítoztak. Ezek között olyan is volt, amiben beleszületett, de olyan is volt, amiért keményen megdolgozott. Ebben a felolvasott ige szakaszban viszont arról vall, hogy amikor az Úr Jézus Krisztussal találkozott, amikor őt megismerte, akkor ezek mind a jelentőségüket vesztették. Az Úr Jézus Krisztus ismerete, a vele való közösség, az páratlan gazdagságnak bizonyult. És ettől kezdve ez volt a célja, az elsődleges célja, hogy ebből a gazdagságból minél többet megismerhessen, és a Szentlélek munkája által segítségével minél többet beépíthessen az életébe, és így igazán tartalmassá, gazdaggá válhasson az élete. Persze föl lehet tenni a kérdést, hát az a vágyam, hogy tisztességes munkám, otthonom legyen, családom legyen, hát azért az csak elfogadható. Hát van baj, vagy mi a baj ezekkel a célokkal? Ezekkel magukban véve semmi. Isten igéje azonban éppen azt a jó hírt közli ezzel kapcsolatban, hogy de hát ember, ennél még többre és ennél még magasabbra is juthatnál. Ne korlátozódjanak a céljaid csupán földi dolgokra. Mert tovább lehet látni, hiszen Jézus Krisztus utat készített számodra a mindenható Istenhez. Ez azt jelenti, hogy valóban megismerheted Istent, és személyes kapcsolatba kerülhetsz vele. Hitáltal, és az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, az azt is jelenti, hogy örök életed van, hogy nem csak magyar állampolgár vagy, hanem az Isten országának az állampolgára is lehet. Ez azt jelenti, hogy nem csupán eddig tart az életünk, amit itt a Földön élünk, hanem tovább is van örökké valóság. És nem mindegy, hogy ezt hogyan töltjük el, de hogyha Jézus Krisztust megismerjük, általa Istennel kapcsolatba kerülhetünk, akkor a mennyben lesz az otthonunk, és van az otthonunk. Pál apostol ezt a célt tartja szem előtt, és így fut. Így olvastuk, hogy futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Azt is láthatjuk az ő futásával kapcsolatban, hogy mindent belead a futásba, hogy elérhesse ezt a célt. Egyet teszek, így olvastuk. De ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy akkor az életének a többi területét az teljesen elhanyagolja, hanem azt jelenti, hogy azokat alárendeli ennek a mindent felülmúló törekvésnek. Vagyis nincsen semmi rossz abban, hogyha nekünk vannak vágyaink és álmaink és elképzeléseink és ambícióink, a magánéletünkkel, a házasságunkkal, a családi életünkkel, a munkával kapcsolatban. Sőt, helyén való, hogy legyenek ilyen irányú törekvéseink. De azt, amire mi ugye szívünk mélyén igazán vágyunk, amit mi boldogságnak nevezünk, azt akkor fogjuk megtapasztalni, hogyha ezeket alá tudjuk rendelni ennek a bizonyos célnak, amiről Pál apostol vall, az Úr Jézus Krisztus megismerésének. Ő legyen a legfontosabb az életünkben. Ő legyen az első. És ezt el kell egyszer döntenünk, és aztán ehhez a döntésünkhez tudatosan ragaszkodnunk kell. Fontossági sorrendet kell felállítanunk. És kénytelen vagyok ezt újra és újra hangsúlyozni, mert valóban egy olyan világban élünk, amely világban a rengeteg olyan sodró erő van, ami egyszerűen csak visz magával úgy, hogy közben talán már arra sincs igazán erőnk, hogy végig gondoljuk, hova is fogunk jutni, ha ezen az úton haladunk tovább. Hogyha hagyjuk, hogy itt sodorjanak magukkal bennünket az események, és minden, ami körülvesz minket. De mit jelent az, hogy a Krisztussal való kapcsolat, hogy maga az Úr Jézus Krisztus legyen a legfontosabb, a legelső számunkra? Mit jelent az, hogy ez az elsődleges célom is, futok egyenest e cél felé, hogy erre törekszem mindenek előtt? Például olyat jelent, hogyha betegséggel kell küzdködnem, akkor miközben talán futok, lótok-futok egyik orvostól a másikig, kipróbálok sok mindent, vagy talán mindent, amiről csak hallok, megállok. És felteszem magamnak a kérdést, hogy te most elsősorban a betegségeddel kapcsolatban kiben és miben bízol? Emberekben? Az orvosokban? A gyógyszerekben? Azokban a módszerekben, vagy technikákban, vagy egyéb eszközökben, melyeket ajánlanak neked? Vagy valóban az Úr Jézus Krisztusban, az áldott orvosban, aki igen, eszközként gyógyításhoz használhat és használ gyógyszereket is adott esetben, meg az orvosokat is. De kiben bízom elsősorban? Aztán az, hogy az Úr Jézus Krisztus az első számunkra a mindennapokban jelent olyasmit is, hogy miközben épp-nappallá téve futok, küszködöm az állásom a munkám megtartásáért, emlékeztetem magam arra, hogy hát az ilyen Uramnak, Istenemnek gondja van rám, életem teljes egészére gondja van. Nem csak a lelkemre, hanem egyéb szükségleteimre, és nem felejtkezik el a szeretteimről sem. Jelent olyat, hogy még jobban figyelek rá, hogy vajon mi a terve velem. És hogy tudom, hogyha ott a helyem, ahol éppen vagyok, Isten szerint is, akkor Isten meg tudja tartani számomra azt a munkahelyet. De olyan is lehet, hogy ő valahova máshová szeretne elhívni, és máshová szeretne állítani. Akkor pedig tudjam elengedni, és ott lehet bennem az a bizalom Isten iránt, hogy ő tudja, mit, miért csinál. És engedjem, és kérjem, hogy akkor vezessen, és találjon meg így a helyem. Aztán, hogyha Jézus Krisztust szeretem mindenek előtt, és valóban ő van az életemben az első helyen, akkor nem fogok fiatalként egyik kaland után a másikba belemenni, akkor nem elsősorban a testi élvezetek után futok, hogy aztán teljesen kiégjek, mire eljön a családalapítás ideje, hanem akkor tudom, hogy a párválasztásban is ráfigyelhetek. Az Úr ezt is számon tartja. Erről a vágyamról is tud. Hiszen ő mondta azt, olvashatjuk a Szentírás elején, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Merjem hát rábízni életemnek ezt a kérdését is, imádságban. És figyeljek az ő vezetésére, hogy megtalálhassam azt a társat, akivel valóban kiegészülhetek, akivel való egységünk az igazán egység, lelki egység is lehet. Aztán jelent olyat is, hogy a továbbtanulásra, a pályaválasztásra készülve nem fogom éppen Isten kihagyni az életemből, mondván, hogy erre már nincs idő igazából. Nincs idő arra, hogy elmenjek ifjúsági bibliórára, vagy elmenjek Isten tiszteletre, vagy kezembe vegyem a Bibliát. Mert a jövőm, a jövőmről van szó. merjük a jövőnket is az Úrra bízni, és hagyni, hogy ő irányíthassa a lépéseinket. Aztán jelent olyat is a mindennapokban, hogy amikor pedig már kezd az erőm elhagyni, az öregség mindenféle nyűgje rám nehezedik, akkor megtapasztalhatom azt, hogy miközben a külső megromlik, ahogyan olvashatjuk a Szentírásban az egyik helyen, vagyis a szervezetünk az tényleg megromlik, a testünk megromlik, aközben a belső ember napról napra megújul. Vagyis én olyan lelki kincsekben gyarapodhatok, amelyek által még az öregségem is békességes és szép lehet. És amely lelki kincsek által a körülöttem lévőknek az életét is szépíthetem. Mert nem szükségszerű az, hogy az öregedéssel párhuzamosan egyre rigolyásabbak, pletykásabbak, irigyebbek legyünk. Lehet szeretetet, békességet sugározni. Akkor is, hogyha már 70-80-90 évesek vagyunk. Lehet akkor is türelmes az ember. És azt is jelenti ez, hogy az unokáimmal foglalkozva elmondhatom nekik, hogy igen, azért tudok ilyen lenni, mert megismerhettem az Úr Jézus Krisztust, és általa Istent, vele közösségben lehetek. És az, hogy megismertem, hogy a szívembe fogadtam, az azt jelentette, hogy birtokba vette az életemet, elkezdtem megtisztítani, és elkezdte valóban olyanná tenni, amellyel én egyre kedvesebb lehetek a környezetem tagjai számára is. Látjuk tehát, hogy Pál apostol mindent beleadva fut, hogy elérhesse ezt a célt. És nekünk is lehet és szabad ezért futni, és így futni. És végül nézzük meg azt, hogy mi a két futás, a kétféle futás következménye vagy eredménye. A csak földi dolgokért való futás következménye, ezt megfigyelhetjük, elégedetlenség, üresség. A mennyei cél felé haladó embernek viszont békességben lehet része, és a megelégedettség jó érzése tölti be. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy gyümölcsöző az élete. Mike Jaggerről olvastam a következőket, hogy mi mindent ért elő igazából élete során. Azon túl, hogy a felsorolásban szerepel ilyen, hogy egy turnénak a bruttó bevétele 80 millió font volt. De ezen kívül a felsorolásban benne van az, hogy Nagy-Britannia 100 leggazdagabb embere között tartják számon, és a rockzene elitjének egyik leggazdagabb tagja. Vannak házai New Yorkban, Richmondban, Loire-ban is lehet sorolni tovább. Barátai között vannak gazdagok, hírességek, sőt, még királyi családok sarjai is. 5 gyermeke van 3 nőtől. Barátnői között adhatja számon a világ néhány legszebb nőjét. Híres, rengeteg pénze van. Befolyásos ember. Ennek ellenére egyik barátja a következőket írta róla. A nyugati világ férfi népességének 99%-a, vagy még több, akár az egyik karját adná azért, hogy úgy élhessen, mint Jagger, hogy Mike Jagger lehessen. Ő viszont nem boldog attól, hogy Mike Jagger lehet. És ez a cikk a következő kijelentéssel fejeződik be. Közel 30 évvel a Rolling Stone meghatározó dala után egyetlen dolog biztos Mike körül, még mindig kielégületlen. És nézzük meg, mi a gyümölcse, mi az eredménye? Mivel jár együtt? Az a másfajta futás, amelyről itt Pál apostol vallott. Hadd olvassak megint csak a vallomásai közül egy rövidet föl, ahol azt mondja Pál apostol, hogy én egyedül többet tettem az evangéliumért, mint az apostolok együttvéve. De nem én, hanem az Istennek bennem levő kegyelme. Nem mondja, amikor a munkájáról van szó, hogy ó, hát semmi az, hát szóra sem érdemes. Hát mi az, hogy semmi? A földközi tenger egész medencéje tele lett ki is keresztény közösségekkel. És ezeknek a legnagyobb része az ő szolgálata nyomán jött létre. Hát ez nem semmi. De ő tudta a legjobban, hogy ez nem egy beteges, gyönge ember produktuma, mint amilyen ő volt, hanem a hatalmas Isten beállította az ő munkájába, művébe munkatársként. És hogy ez lett a szolgálatának, a munkájának az eredménye, gyümölcse, hát ezért egyedül Istent illeti a dicsőség. Aztán olyan jó, hogyha eszünkbe jutnak azok a sorok, amelyekben pedig arról van Pál apostol, hogy én megtanultam szűkölködni is, meg bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Megtanulta Pál apostol, hogy a körülményei között megelégedett legyen. És ő az az apostol, aki újra meg újra arra biztat bennünket, hogy mindenkor örüljetek. Hát akik ismerik az Úr Jézus Krisztust, akik élő közösségben lehetnek Istennel, azoknak van miért örülni, még akkor is, hogyha nehéz helyzetben vannak. Mert örömük forrása maga az Úr Jézus Krisztus. Az az Úr Jézus Krisztus, aki által mi bűnbocsánatot nyerhetünk, aki úttá vált számunkra Istenhez, aki által örök életünk lehet. Előttünk állt hát íme kétféle futás. El lehet dönteni. Hová, merre akarok futni? Mert futni futunk, rohanunk. De gondoljuk végig, hogy hová? Hogyha azon az úton maradunk, amelyen most futunk, hová fogunk megérkezni? És hogyha Isten lelke segítségével meglátjuk, hogy igazából az a pusztulásba vívő út, akkor forduljunk oda, mert odafordulhatunk az Úr Jézus Krisztushoz. És mondjuk el neki imádságban, hogy én téged szeretnélek követni, és én a te utadon szeretnék járni, sőt, mi több, ezen az úton futni. Futni, mint Pál apostol is, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Isten meg fogja áldani gazdagon ezt a döntésünket. Legyen így. Amen. Most a 486. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a 9. verszakát. Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk Istenünk, szeretetedet. Azt, hogy ahogyan hallottuk a keresztség ige hirdetésében is, mi értékesek és fontosak vagyunk számodra. Hívsz és válsz magadhoz. Szeretnéd, hogy téged megismerve örök életünk lehessen, amely örök élet már itt elkezdődik, amely már most itt egy más minőségű életet jelent számunkra. Köszönjük ezt, Urunk! Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy megállítasz bennünket. És most azért imádkozunk, szent lelked által segíts mindegyikünknek, hogy megláthassuk, milyen úton futunk mi, hogy hová vezet ez az út, hogy mivel fog együtt járni az, ha mi azon az úton maradunk. És hogyha ez nem a te útad, ez nem az örök élet útja, nem a te országodba vezető, nem a mennybe vezető út, akkor arra kérünk, segíts nekünk, hogy meg tudjunk fordulni, hogy oda tudjunk fordulni hozzád. Kérünk, szent lelked által, nyisd meg a szívünket, hogy befogadhassunk Úr Jézus Krisztus téged a szívünkbe. Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk, hogyha már a te utadon járhatunk. Köszönjük, hogy akkor is megállítasz és megállítottál most bennünket. Gondoljuk végig, hogyan futunk mi a te utadon. Futunk-e egyáltalán, vagy csak andalgunk, vagy éppen valahol megálltunk, megrekedtünk. Segíts kérünk, hogyha így van, hogy tovább indulhassunk. Hadd láthassuk meg azt is, hogyha nem adtunk még mindent igazán bele ebbe a futásba. Hogyha azért vannak még más célok is, amikkel talán nem is az a gond, hogy azok is céljaink, hanem az, hogy azokat előbbre helyeztük, mint a te akaratod. Segíts nekünk, Urunk, hogyha így van, akkor tudjunk bűnbánatra jutni, és tudjunk így bocsánatot kérni. Áldunk és magasztalunk azért, hogy van bocsánat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy föl lehet állni. Áldunk és magasztalunk azért, hogy meg lehet újulni a hitben és megerősödni, és valóban futni, mindent beleadva. És köszönjük, hogy veled együtt úgy futhatunk, hogy a hátunk mögött hagyhatunk valóban mindent. Nem kell magunkkal cipelnünk sérelmeket, nem kell magunkkal cipelnünk fájó emlékeket a múltunkból. Mindezeket letehetjük imádságban, eléd oda az Úr Jézus keresztjéhez, és akkor szabaddá válunk, és nem húznak ezek vissza bennünket. Köszönjük ezt is neked. De köszönjük, hogy arra is rámutatsz, hogy nem ülhetünk mi nyugodtan a babérjainkon, egy-egy győzelmünk vagy eredményünk fölött örvendezve és ott megállva, mert te újabb győzelmekre akarsz elsegíteni bennünket. Hadd haladhassunk hát, Urunk, veled együtt, egy ütemben. Kérünk, hogy jöjj velünk így a hétköznapjainkba is. Jöjj velünk így otthonainkba, munkahelyünkre, iskolába, ahová éppen mennünk kell. Köszönjük, hogy te kész vagy. Oltalmazó jelenléteddel, szereteteddel körülvenni bennünket mindenhol. És köszönjük, hogy vezetésedet mindig különféle helyzeteinkben is várhatjuk. Segíts, hogy megérthessük akaratodat. Segíts, hogy láthassunk mindig téged lelki szemeinkkel magunk előtt, és így futhassunk előre az úton. Köszönjük, hogy ígéreted az is, hogyha mi ezen az úton futunk végig, megérkezünk a célhoz, s te a te dicsőségedben részesítesz bennünket. Légy áldott ezért is. Imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért, a magányosokért, a nyomorúságokkal, nehézségekkel küszködőkért, a kiutat nem találókért. Hadd láthassanak ők is meg, hadd fordulhassanak hozzád, és hadd oldódhassanak meg így gondjaik, problémáik. Áld meg, kérünk, egyházunkat, népünket kegyelmedből, maradj mindnyájunkkal, az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük ezt. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig még hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt sok szeretettel hívok és várok mindenkit istentisztelet után le a gyülekezeti termünkbe, ahol egy csésze teja mellett még szabad egy kicsit együtt beszélgetni. Legalább egy rövid időt együtt tölteni, a közösséget egymással erősíteni. Kérek és bátorítok és hívok mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas körnek a délelőttje. Szerdán este 6 órától énekkari próba, 7 órától pedig a kurzust elvégzettek alkalma lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken este 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő lesz, este 7:30-tól pedig bibliakör. Vasárnap, egy hét múlva a szokott időben, tehát 10 órától tartjuk istentiszteletünket, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben a gyermekek számára tartunk két csoportban foglalkozást, illetve kisgyermekekkel, egészen kisgyermekekkel lehetőség van itt a földszinten lévő babaszobában televízión keresztül követni az istentiszteletet. A presbiter testvéreket külön kérem, hogy egy rövid megbeszélésre maradjunk itt még istentisztelet után. Örömmel hirdetem azt is, hogy lesz gyülekezetünkben újra evangelizációs sorozat. Ennek az időpontja április 5-e, 6-a, 7-e, kedszerda csütörtök estét, este 6:30 órai kezdett el. Tehát a megszokott 6 órás kezdéstől eltérően ezek az evangelizációs alkalmak 6:30-kor kezdődnek. Ifjú Somogyi László, székesfehérvári lelkipásztor fogja az Isteni igéjét hirdetni közöttünk. Tettünk ki plakátot is, illetve vannak szórólapok, elvihetjük ezeket, illetve kérjük is a testvéreket arra, hogy vigyünk többet is magunkkal, és szomszédainknak, munkatársainknak, ismerőseinknek is adjunk, és hívogassunk másokat is, hozzunk el másokat is ezekre az alkalmakra is. Hirdetem azt is, hogy családi délutánt tervezünk április 9-én szombatra, 3 órai kezdettel. Ezen a családi délutánon Szarka Miklós lelkipásztor előadását hallgathatják meg majd a szülők. Szarka Miklós református egyházunk házasság és családsegítő szolgálatának immár nyugdíjas vezetője, de nyugdíjasként még szolgál. A gyermekeknek is lesz igei alkalom, ezzel párhuzamosan, illetve utána kézműves foglalkozás, kötetlen együttlétre lesz még majd lehetőség. Örömmel hirdetem azt is, hogy ezen a nyáron is lesz, hogyha Isten éltet bennünket, akkor gyülekezeti tábor. Ennek az időpontja július 11-től 17-ig, és Szilvásváradon lesz. Tehát július 11-től 17-ig lesz. Úgy, ahogyan azt már megszoktuk az elmúlt esztendőkben, hogy több generációs ez a tábor, tehát szeretettel várunk mindenkit, gyermekeket, fiatalokat, középkorúakat, időseket, mindenkit, családokat együtt. Ezek a táborok, amellett, hogy fizikailag is kipihenhetjük magunkat, felfrissülhetünk, a lelki felfrissülésünket is szolgálják, tehát ezért is gazdag táborok ezek, úgyhogy így biztatunk mindenkit, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem, emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó tételményére, aki gazdag lévén szegényé lettérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. 229. dicséretünket keressük meg most, és énekeljük mind a három verszakával, a harmadik verszakot majd fennállva. mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra. Szeretettel várunk mindenkit a gyülekezeti termünkbe, az alaksorba.